Drága gyülekezet, nyissuk meg a Jóisten igéjét a Jelenések könyvénél. Sokszor szoktam mondogatni, mostanában különösen hangsúlyosan mondogatom, hogy hetednapi adventista gyülekezetben nem szabad eltelni ezt szombatnapnak, hogy valamikor is egy rövid időre legalább a profétai beszédet előne vegyük. Más kérdés, hogy amikor emberekkel foglalkozunk és bizonyságot teszünk, akkor nekem az a javaslatom, hogy ne rögtön ezzel kezdjük. Mert a legfőbb példa, amit olvashatunk, amiből tanulhatunk, az az Úr Jézus evangelizációs programja. Figyeljétek meg az evangéliumokban, hogy mindig arról beszélt, ami megoldja az egyénnek a problémáit, az egyénnek az életét, és szép volt, amikor proféciáról is beszélt, de legfőképpen azoknak, akik már foglalkoztak vele, ugye a tanítványainak, és azért azt látjuk, hogy inkább csak az utolsó napokban, amikor az ő földi szolgálatának a végéhez érkezett. És azért most ennek jegyében, mivel hamarosan ezzel erőteljesen fogunk szembenézni ezekkel a gondolatokkal és ezekkel az eseményekkel. Nyissuk meg és olvassuk el a Jelenések könyve 22. fejezetéből a második verset is, nem az egész versen fogok foglalkozni, csak a második részében. A város utcájának közepén és a folyóvizen innen és túl van az életfája, amely 12 gyümölcsöt terem, minden hónapban meghozva a gyümölcsét, és a fa levelei a népek gyógyítására valók. Hát, ha vannak rejtélyes bibliai igék, akkor ez egy rejtélyes bibliai ige. Hát először is középen folyik egy folyóvíz, és van egy fa, amelyik mind a két oldalon van. És az ugyanaz a fa. Elég rejtélyes, ugye? Ez az életfa. Tényleg megdöbbentő. A jelenet is megdöbbentő. Ez is megérne egy nagyon komoly bibliakutatás, de én most inkább az utolsó mondatra irányítanám a figyelmet, hogy a fa levelei a népek gyógyítására valók, vagy hogyha revidálatlant olvasatok, a pogányok gyógyítására valók. És ez hol van? Az újjáteremtett földön, mert ugye előtte ott van új ég, új föld, új Jeruzsálem, és megmutatta az Úr Jánosnak. Mondjátok meg, hogy mennyi pogányt kell meggyógyítani az új földön? Van ott egyáltalán beteg, akit meg kell gyógyítani? Vagy be lesz ott egyáltalán beteg? Mondom, ez az egy bibliai ige, egy rendkívül rejtélyes ige. És rendkívül sokat mondó ige. Mert azt mondja, hogy a pogányok gyógyítására valók, vagy a népeknek a gyógyítására valók. Természetesen tudunk arról, ugye nagyon szépen és világosan ír arról Ellen White, hogy is lesz az, Nagy Küzdelem című könyvben is beszél erről, ugye most látom, hogy van egy közös kiadás a bukaresti kiadónak és az advent kiadónak, kis apró képmellékletekkel, akinek bírja a szeme, és ha csak lehet, akkor ezt ilyet hordjunk magunknál, mert ilyen könnyű magunkkal hordani. Tehát abban a könyvben is. De a Tapasztalatok és látomásunk sok című könyvben is világosan beszél arról, hogy a feltámadás alkalmával nem leszünk hirtelen mindannyian termetre egyformák. Emlékeztek erre, hogy ezt nem leszünk? Sőt, igazolja is az állítását a Korintusi első levél 15. fejezetének a leírásában, hogy csillag a csillagtól a feltámadás alkalmával különbözni fog. Emlékeztek erre? Hogy különbözni fog csillag a csillagtól. És ezt azért mondja világosan az apostol, amire Ellen White azt a magyarázatot adja, hogy óriási lesz a különbség a közel 5 méteres Ádám, és hát mondjuk az én férjem, aki 1,70, a között. Ugye azért, ha jól számolok, akkor az több mint 3 méter különbség. Szóval azért az megdöbbentő lesz. Lehet, hogy ebben is van valami csodálatos dolog elrejtve, hogy ezek a levelek segítik az embereket, hogy bizonyos testi növekedéshez jussanak, de a lelkinek el kell készülni itt ezen a földön. Tehát ahhoz, hogy az örök életben, az eredeti szépségünkben ott lehessünk, ahhoz itt meg kell gyógyulni lelkileg. És ezek a levelek, ezek egyértelműen nem pusztán az új földre vonatkoznak, mint ahogy a gyümölcsök sem. Igaz, vagy nem igaz? Ha csak akkor akarunk enni az élet fájának gyümölcseiből, akkor végünk van. Ha mi itt nem eszünk ezekből a gyümölcsökből, nem tudunk táplálkozni, ezért rendkívül fontos a közösségi élet, semmiért ne adjátok föl, testvérek, közösségi életet. Mert abból táplálkozunk, ami van a másikban. Itt a szünetben beszélgettünk Ildikóval is, hadd említsek meg valamit, ugye Roger Morrow-nak a neve nem ismeretlen előttünk. És tudjátok, hogy ő amiatt, amilyen nagyon súlyos körülmények közé került lelkileg, ezért a hetednapi adventista egyházban van egy belső szabály, hogy ige hirdető nem lehet. Némely helyen sajnos áthágják ezeket a szabályokat, de nem helyes. Például Ausztriában az én sogoromnak az apósa, ő lehetett a könyvevangelista osztályvezetője, de nem lehetett gyakorló prédikátor. Pedig a könyvevangelista osztályvezetője volt, óriási munkát fejtett ki, nagyon nagy tapasztalata volt Jungwirth testvérnek Ausztria szerte a könyvek eladásában. Mert az ő múltjában volt valami, ami a babonásság, varázslás, stb. Ez nem lehet. Igen ám, de akkor Morrow testvér hatalmas tapasztalata, és az a rendkívüli hite, az nem volt az egyház részére egy olyan gyümölcs, ami Isten ne akart volna kamatoztatni. Érdemes utána nézni, a könyvcímeket veszedelmesen felejtem el sajnos. Majd akik utolérnek itt a 75. életében, akkor majd tudják, hogy milyen jó ez, amikor lektoráltál valamit, és foglalkoztál vele, és elfelejted a könyvnek a címét. De döbbenetes könyvet Hegyes Horváth Csilla testvérünk fordította, írt arról, hogy egy nagyon korán halt meg a testvér, szóval azért a múlt az nagyon sokat ront a mi testi életünkön. És egyszerűen nagyon rosszul volt. És bevitték, a felesége ápolónő volt, és ők azt vették észre, ha ők letérdelnek és imádkoznak egy betegért, a beteg maradéktalanul meggyógyul. Kell ilyen gyümölcs, vagy ajándék az egyháznak? Óriási dolog. Óriási, amit Isten adni akar, ajándékot. Mondjuk nem neki, az is gyümölcs, ugye, hogy boldog abban, hogy az ő élete, az ő elnyert ajándékai mások számára áldásul lehettek, de azt mondja ott kint roskadozva a váró részen, hogy most mit tudok én itt csinálni, ott van a közel az intenzív szobában nem kívánom egyikötöknek se, hogy eltöltsön pár percet is, mert hát az a csend birodalma, és a szörnyűségek birodalma. A fiam ott feküdt egy hónapig, minden áldott nap, nem tudtam úgy bemenni, egy órát engedtek csak látni, de úgy nem tudtam bemenni, hogy ne vittek volna ki koporsót. Hát akkor itt vannak ezek a haldokló betegek, akkor imádkozom értük. És percek múlva hallott, hogy jövés-menés van, és ápolók és orvosok mondják, hogy mi történt az intenzív szobában, vagy intenzív teremben, mert szinte mindegyik jobban van. Mindegyik beteg jobban van. Kellenek nekünk ezek a drága mennyei ajándékok, amelyek tulajdonképpen a léleknek a gyümölcséből sarjadnak ki, mert hogyha valaki befogadja azt a szeretetet, azt a, amit ott felsorol az apostol, azt az örömet, az Istennel való találkozásnak, a szabadulásnak, a szabadságnak azt a mérhetetlen gyönyörűségét és örömét, amit az Istennel való kapcsolat teremt meg bennünk. És ezért Isten, minél inkább fogadjuk be a mennyei gyümölcsöket, annál inkább erősíti bennünk a lélek ajándékait is, ami majd másnak lesz egy csodálatos ajándék, egy csodálatos gyümölcs is. Tehát kapjuk mi onnan az életfáról ezeket a gyümölcsöket? Akkor kapjuk a leveleket is. Hát egy nagyon érdekes bibliai példát szeretnék most felhozni, amivel megint olyan rejtélyesen nem szoktunk foglalkozni. Szeretem az ilyeneket megtalálni és kikutatni a Szentírásból, mert fantasztikus öröm, és megvallom nektek, hogy nincs a világnak az a remekbe szabott krimia, ami felér egyébként a Biblia érdekességeivel. Példabeszédek könyve 30. fejezetét nyissuk meg. Példabeszédek könyve 30. fejezete, és míg kinyitjátok a Bibliában ezt a részt, addig elmondanám azt, hogy hányan és hányan gyógyulnak ezekből ennek a mennyei gyümölcsfának a leveleiből, akikről nem is tudunk. Azt gondoljuk, hogy a Szentlélek munkálkodásának a határa itt van, a falak, vagy a hetednapi adventista egyház, az azon kívül nincs más? Nem munkálkodik? A Szentlélek munkája határtalan. Őt nem érdekli, hogy evangélikus, katolikus, református, metodista, akármilyen hídgyűlés is, teljesen mindegy. Ő határtalanul dolgozik. Határok nélkül. És mindenütt ugyanazt szeretné elérni, és elhiszitek nekem, hogy a pogány népek között is? Arabok között? Indiaiak között? A totemvallásnak a hívei között? Ugye Afrikában még nagyon-nagyon sokan vannak, akik a természet imádók. A Szentlélek munkáját nem lehet korlátozni, és nem tudjuk, hogy mikor lép be. Lehet, hogy mi vagyunk az eszközök, de csak eszközök. Nem a gyógyítók. És nézzük csak meg ezt az első 4 verset itt, ami rendkívül megdöbbentő. Első 5 verset. Ágúrnak, a masszái Jáke fiának beszédei. Hát én a revideált Károliból olvasom, de szinte teljesen ugyanaz. Tehát példabeszédek 30, első 5 verset. A masszái Jáke fiának beszédei. Profécia, melyet ő ítélnek és ukálnak mondott. Minden embernél tudatlanabb vagyok, és nincs bennem emberi értelem. Nem tanultam bölcsességet, de a szent tudományát ismerem. Kiment föl az égbe, és kiszállt le onnan. Kifogta össze markába a szelet, kikötötte köntösébe a vizet, kiszakta meg a föld minden határát. Tudod-e, mi a neve? És mi a fiának a neve? Istennek minden beszéde tiszta, és pajzsa ő az ő hozzá folyamodóknak. Hogy lesz mit elemeznünk most, de majd még a 6. vers igazából, ami nagyon fontos ehhez a részhez, mert utána olyan dolgok következnek, amikre azt szoktuk mondani, hogy szintén nagyon rejtélyes a Bibliában, ez a számsoroknak, így hívjuk a teológiában, a számsoroknak a könyve, Ágúrnak a könyve, a számsorok könyve. Most először is, hogy kerül ide a példabeszédek könyvéhez? Ez is egy rejtély, ugye? Meg van még egy másik, ugye a Lémuelnek a beszéde, a királynak a beszéde, megint egy nagy rejtély. Hogy kerül ide Salamon példabeszédeihez? De minden esetre nagyon fontos kérdés, hogy ugyan a Biblia kritika azt mondja, hogy ó, kérem, ezt a második vagy harmadik században, talán a harmadik század kis engedményt azért adnak, kerültek ide, amikor összegyűjtötték ezeket a példabeszédeket. Biblia meg azt mondja, hogy Ezékiás király gyűjtötte össze Salamon példabeszédeit. Mi a fontosabb, amit a Biblia kritikusok mondanak, vagy amit a Biblia mond? Mindig az a fontos, amit a Biblia leszögez, amit a Biblia mond. Ezek a beszédek megvannak 3000 éve. És ez az Águr beszéde lehet, hogy még öregebb is. Lehetséges, hogy Jobbnak volt a kortársa, és Salamon már nagyra becsülte őt. És az ő példabeszédei között, amelyek még nem voltak könyvbe rendezve, mert később, amikor Ezékiás lett a király, akkor Ézsaiás prófétával és az akkor élő más prófétákkal együtt rendezték és foglalták össze a példabeszédek könyvét és a prédikátor könyvét. Ez egy megállapítás. De most nézzük meg ezt az Águrt, na próbáljuk meg a nevét megfejteni. Hallottatok ti a Bibliából ilyen névről? Még egy helyen, hogy Águr? Nem is fogtok. Zsidóknál? Mai napig nem adnak zsidó gyermeknek Águr nevet, mert ez egy arab név. Ez egy tőről metszett arab név. Ilyet nem adtak a zsidók gyermekeknek, ilyen nevet. És a jelentése is borzasztó érdekes. Azt jelenti, hogy gyűjtő, az összegyűjtött, vagy aki összegyűjt, de azt is jelenti, hogy a gyülekezet tagja. Még azt is jelenti, hogy napszámos. Tehát egy borzasztó érdekes, rendkívül érdekes név ez. Egy arab emberről van szó. Na, aztán még van itt más is. A masszái Jáke fiának a beszédei. Masszái Jáke. Ne a masszájukra gondoljatok, mert nem erről van szó. Ez massza, vagy masszái. Ez egy arab törzs. Ez nem egy afrikai. Ez egy arab törzs volt. Talán még a leszármazottai mai napig megvannak. Azt mondja továbbiakban, hogy a Jáke fia volt ő. Hát szintén egy arab név, a Jáke az pedig azt jelenti, hogy kegyes, engedelmes, olyan, aki magát, a maga szent életét megőrizve él. És aztán még érdekesebb a két név, az Itiél és az Ukál. Mert mind a kettő már szerepel a héber névadásnál. Az Itiél, ugye az élt, az hallja a fületek, ugye? Ugye él. Ugye az Itiél azt jelenti, hogy velem van az Isten, vagy én Isten közelében vagy az gyermeke vagyok. És a Ukál az egy nagyon érdekes, azt jelenti, hogy élelem, táplálék. De a két gyereknek héber neve van. Azt mondja továbbiakban, hogy amit ő most mondani fog, az profécia. És ennek a kettőnek, mondja Itiélnek és Ukálnak, és mindenképpen azt vesszük ki az igéből, hogy ezek a fiai voltak. Tehát meghatározza az édesapát, meghatározza a profétát, Águrt, és azt mondja, hogy a fiainak beszél elsősorban. Ez azért lényeges dolog, mert elsősorban mindig a házanépének kellett a prófétának elmondani az Isten üzenetét első ízben, vagy első sorban. És nézzük azt, mit mond magáról, bemutatkozik. És azt mondja, hogy én minden embernél tudatlanabb vagyok, és nincs bennem emberi értelem, és így folytatja, hogy én nem tanultam filozófiát. Nem tanultam filozófiát, emberi bölcsességet, igen. De hozzátesz valamit, de a szent tudományát ismerem. Tehát egy olyan időszakban íródott ez a levél, amikor a bölcseletet, a filozófiát nagyon nagyra értékelték. És ez tudjuk nagyon jól, hogy a fénykor a Salamon korában volt, hiszen ha utána néztek, a hindu bölcsesség irodalom is körülbelül 3000-3500 éves. Tehát ez az időszak volt az, amikor nagyon nagyra becsülték a filozófiai értekezéseket is, és a bölcs kijelentéseket, a bölcs mondásokat. Tehát nagyon is be tudjuk határolni Agur könyve keletkezésének az idejét, ha egy kicsit komolyabban kezdünk el foglalkozni, utána nézünk sokféle iratnak, vagy lehetőségnek, krónikáknak és kommentároknak, akkor egyszerűen kirajzolódik előttünk ez a kép. Most kigyógyította ezt az arab embert odáig, hogy ilyet kimondjon magáról, hogy az nem számít, amit a világi bölcsesség mond, amit az emberi bölcsesség mond, az nem számít erőttem, de egyet megismertem, és ez pedig a szentnek a tudománya. És be is akarja bizonyítani. Elolvasom a következő verset hangosan, és akkor majd kérdezlek titeket. Ki ment föl az égbe, és kiszállt le onnan? Ki fogta össze markába a szelet, kikötötte köntösébe a vizet, kiszabta meg a föld határait, tudod-e mi a neve? Szerintetek hallottatok már erről? Jó, hangosan mondjátok. Jobb könyve. Jobb könyvéből szó szerinti idézet. Jobb könyve, ugye tudjuk nagyon jól, hogy Mózes írói munkájának, szent írói, vagy szent krónikási munkájának az első darabja, ugye? Igen, ám csak, hogy ezek a szavak nem akkor hangzottak el, hanem körülbelül 500 évvel Mózes előtt. És Agur tud róla. És két dolog van. Vagy közvetlenül, ugye az arab félszigethez köthető ez az Agur, és Jobb hol élt? Az arab félszigetnek az északi része felé, vagy legalábbis úgy tudjuk behatárolni, hogy körülbelül arra élt. Vagy megmaradt ott végig a néphagyomány, a szájhagyomány útján, hogy Jobb milyen kérdéseket kapott Istentől, vagy pedig ismerte. Jól ismerte Jobb könyvét. És ugyanazokat a kérdéseket teszi föl. Tehát úgy látszik itt ennek a beszédnek az elején, vagy ennek a könyvbecskének az elején, hogy Agur pontosan tudja azt, hogy ahhoz, hogy őt elfogadják, és később ezt a prófétai beszédet, mert hadd mondjam el, hogy itt vannak ezek a nagyon érdekes dolgok, hogy három dolog rejtélyes előttem, és különböző felsorol négy dolgot, aztán van, amikor négy dolgot említ meg, és akkor hat dolgot sorol fel. Ezek mind jelképes beszédek, a prófétai beszéd mind jelképes beszéd. Meg se értjük egyébként, ha nem a jeleg, tehát azokat a szabályokat alkalmazzuk, mint Jelenések könyvénél, hogy minden jelképes. Minden szó jelképes. De ahhoz, hogy őt elfogadják, és őt hitelesnek tartsák, felidézi Istennek, az egek urának a szavait, a hiteles szavait, és kiment föl az égbe, kiszállt alá, kifogta markába össze a szelet, vagy köntösébe a vizet, kiszabta meg a föld minden határát, ugye a lényegét összefogja Jobb könyve a 38. fejezetének, de egy döbbenetes dolgot olvasunk itt, drága testvéreim. Figyeljétek meg, hogy mennyire szaladunk át sokszor a bibliai dolgok fölött, és meg se üti a fülünket. Tudod-e mi a neve? És mi a fiának a neve? Javaslom nektek azt a biblia tanulmányt, hogy keressétek ki Mózes könyvétől, Malakiás végéig. Hányszor említi meg valamelyik proféta, vagy szent író, krónikás, hogy Isten, vagy a Teremtő, és a Fia. Hát két nagyon-nagyon fontos helyet tudunk, a második Zsoltár, ugye, hogy csokoljátok a fiút, hogy ne haragudjék meg, ott megemlíti a Fiú Istent, és ezen kívül később, ezután, majdnem 400 évvel, Dániel proféta 7. fejezetben, hogy az ember fia jelenik meg, az ítélettételnél. Nem megdöbbentő? Mit tud ez az arab ember, akit Isten prófétai adománnyal ruházott fel? Tudja, hogy a Teremtőnek mi a neve, és tudja, hogy van fia, és a fiának is van neve. Nem mondja el, de utal Jézus Krisztusra. És aztán a folytatát is megdöbbentő. Istennek minden beszéde tiszta, pajzsa az ő hozzá folyamodóknak. Hát ugye nem kell sokat magyarázni, ugye az Úr igéi olyanok, mint a pajzs, ugye 12. Zsoltár is, de más Zsoltárokban is nagyon gyakori ez a kijelentés, hogy az Isten beszéde olyan, mint a pajzs, aztán nem beszélve arról, ugye, hogy az igazság pajzsa, később Pál apostol beszél róla az Efézusi levélben, mert nem sokára fogjuk tanulni ezt, és azt mondja, a következőkben, tehát mondtam, hogy végül a 6. verset is fontos elolvasnunk, mert még egy döntő dologban, és megint el kell valami nagyon fontosat ezzel kapcsolatban mondani. Ne tégy hozzá beszédéhez, hogy meg ne fedjen téged, és hazuggá ne légy. Hol van a Bibliában, hogy ne tégy hozzá, és el se végy? Az el. Végén,
és
Mózes 5. könyve, 4. rész, 2. rész. Amikor elkezdtem ezt tanulmányozni, engedjétek meg, hogy ezt elmondjam, ezt a lelki élményemet, egyszerűen libabőrös lettem. Olyan megdöbbent, hogy ott van Mózes 5. könyve, nézzétek meg, nem tudom, hogy az eredeti Károli, tehát a levélállatlan, ott a citátum, Mózes 5. könyve, 4. rész, 2. vers. Tehát mielőtt, mikor ez a könyv íródik, az Isten a leghatalmasabb vezetővel, a Föld egyik legnagyobb profétájával leszögezteti, hogy hozzá ne tégy, el ne végy, és mikor lezárja Isten az újszövetségi kánont, vagy emberek szerkesztették össze, de ott Isten lelke volt a vezér. Szintén, ugye, Jelenések könyve 22. fejezet, abból olvastunk, csak most nem a 2. vers, hanem 12. vers, hozzá ne tégy, aki hozzátesz, Isten azt megbünteti, aki elvesz belőle, az is a könyvben megint büntetéseket fogja megkapni. Ez egy ív, de a középen ott van ez a csodálatos kijelentés. Mint egy középső tartó oszlopon. Tehát rendkívül megdöbbentő. Olyan rejtett, drága kincsek vannak a Jóisten igéjébe, hogy én bevallom nektek, hogy sokszor nagyon szégyellem magam, mert vannak ilyen csodálatos napok, amikor nagyon-nagyon tudni akarok, és újat is, és csodálatosat is, már régóta ott van, és még nem vettem észre, és lehet, hogy mások már, el tudom képzelni, elődeim között, meg még a kortársaim között is, már rég felfedezték, meg prédikálnak róla, de a felfedezés csodálatos öröme, az semmihez se hasonlítható. Ez egy csodálatos öröm. A lélek gyümölcse öröm. Tudunk-e egymásnak örömet hozni? Mert akkor a Jóisten kezében a megtestesülés eszközei vagyunk az élet fájának a gyümölcseiből. És tudunk adni eligazítást, megmutatni a pogányságnak az útját, hogy hol van igazán a gyógyulásnak az útja, hol vannak azok a levelek, amelyek meggyógyíthatják őket. Amelyek belső lelki biztonságot adhatnak, örömet adhatnak, kiteljesedést adhatnak. Most szeretnék visszatérni az alapigénkre, hogy a levelei a pogányok gyógyítására valók. Agurról nem sok mindent tudunk még. Egy biztos, hogy Salamon idejében élhetett, mert hivatkozik a bölcsességirodalom gyakoriságára, a filozófia bölcsességirodalom gyakoriságára, de lehet, hogy korábban élt már. Testileg nem tartozott úgy Izraelhez, hogy ő nem Izraelnek, tehát Jákobnak a leszármazotta volt. De tudunk más arab törzsekről, akik nagyon mély hitűek voltak. Tudunk? Mikor Mózes elmenekül Egyiptomból, hova megy? Jetrohoz. Ő milyen nációhoz tartozott? Midianita volt. Midian ki volt? azt nem mondják, ne kérdezzétek meg, hogy hanyadik gyereke volt Ábrahámnak, de negyedik, ötödik körülbelül. Ők voltak azok a gyermekek, akik Keturától vagy Keturától származtak, akiket ajándékokkal elküldött. A hatalmas lehetőség megvan, és azért lélekben bocsánatot is kérek a szerzőtől, akinek a könyvében ezt az egy kis érdekességet bemutattam most az egy gyülekezetben. Elküldi az Úr, és elküldi Ábrahám, de az Úr nem zárja ki őket az üdvösség lehetőségéből, a Szentlélek munkájának a lehetőségéből, a Szentlélek megkeresésének a lehetőségéből nem zárja ki őket. De ad Isten egy vérvonalat. És ez a nép tulajdonképpen 1500 évig intézményesen végig fenntartotta az élő Isten tiszteletét és a tíz parancsolat örök érvényességét. Nincs mit nekünk büszkélkedni, hogy mi megértettünk hetednapi adventistaként sokkal többet, mint átlagban a mai keresztények. Tudásban, bibliai tudásban. De ha megnézzük Izrael sorsát, és most kitekintünk ismét, ugye, akit emlegettünk, Midianra és Jetróra, akkor ki volt, aki a legbölcsebb tanácsot adta Mózesnek? Jetró volt. Midian ember, van eznek egy másik neve is, Réhuél volt, Isten a barátom, az Isten barátja, ugye az ősapának, Ábrahámnak a mellékneve, hogy Isten barátja. Tehát bőven voltak olyan helyek, ahol Isten munkálkodott. Szeretnélek benneteket arra megint emlékeztetni. Egyszer már beszéltem erről, hogy Ábrahám már 100 éves is elmúlt, amikor Sém meghalt. Noé fia. Hol volt Sém? Hol volt? Már Izsák élt, mikor Sém még mindig élt. Hol volt Sém? És hol voltak azok, a családjának azok a tagjai, akik körülötte maradtak? Mert voltak, akik lementek, ugye, a síkságra, az Eufrátesz mellé, a mezopotamiai síkságra, és ott éltek, mert nagyon jó, alkalmas volt a hely állattartásra és mezőgazdaságra. És onnan származott Ábrahám. Pedig már Ábrahám és a családja vett egy nagy kanyart, ugye, az eredetitől. Vettek? Igen. Bizony, hogy vettek. Úr lakosai? Hol Istennőt imádták? Ez volt a legfőbb. Bizony, hogy vettek. Hol volt Sém? Nem tudjuk, de az Úr nem is kötette a figyelmünkre. Nem akartam közönségesem lenni. Nem akarja, hogy foglalkozzunk vele. Ő egyet akar tudatni velünk. Ő határtalanul munkálkodik, de kiszabott egy utat Ábrahámon keresztül, egy népet, egy népfolyamot, mint ahogy az utolsó időben kiszabott egy másik népfolyamot, ismét profétálnod kell néken. Az nem azt jelentette, hogy aprajától fogva nagyjáig mind üdvözül, adventisták aprajától fogva nagyjáig nem fognak, mindannyian üdvözülni nem fogunk. De egy csodálatos dolog van ebben. Isten megtiszteli a halandó embert, és nem is tudom ezt elég hálával elmondani az Úr előtt, hogy tette ezt velem? Hogy tette ezt velem? Itt van 8 milliárd, már talán többen is vagyunk. Ahogy megközelítettek, hogy megtisztelt vele, hogy kinyitotta az elmémet, hogy megértsem az utolsó idők üzenetét. Óriási dolog. Nagyon nagy megtiszteltetés, és legyünk nagyon hálásak az Úrnak. Nem mindenki fog élni a lehetőséggel. Mint ahogy a zsidóknál sem mindenki élt a lehetőséggel. De Isten még rajtuk kívül munkálkodott. Ha olvastatok ilyenekről, hogy még ma is él Dél-Amerikában az ott őslakos indiánok között, hogy itt valamikor a nagy katasztrófa, ők tudnak a nagy katasztrófáról, a vízözöni nagy katasztrófa, de utána itt jöttek emberek, magas, fehér emberek, és beszéltek egy fiú Istenről. Ki volt náluk? Lehetséges, hogy mennyei angyalok voltak, de lehetséges, hogy Sém Ábrahámtól még távol levő családjának a tagjai igénybe vettek olyan rendkívüli tudást, amit a vízözön előtt nagyon jól ismertek, és arra használták föl, hogy az emberiségnek az elszakadt, ugye féleg idejében eloszlatott a föld, ugye felrepedezett és szétszélettek a földrészek, különböző földrészek, hogy azokat ne hagyja magára. Isten munkálkodott. De azt nem akarja, hogy milyen ágakkal foglalkozunk. A főcsapással, mert a főcsapás végén mi volt a lényeg? Az ábrahámi leszármazottság végén. Megáldatnak, te benned. A föld, minden. Mert ki által áldatnak meg? A leszármazott által. Ábrahám és Dávid magva által. Jézus Krisztus által. És ez itt a döntő dolog. Ettől függetlenül, hogy itt van Agur, ki tudja, hányan tértek meg még a szigetekben, vagy esetleg megdöbbentő dolgokat olvasunk, például írókézekről, akik nem úgy nevezik az Istent, ahogy mi nevezzük, de olyan példa nélküli erkölcsi törvényeik vannak, és, vagy voltak, és magatartásuk, hogy világos, hogy tanítva voltak a Szentlélek által. De látjátok, milyen érdekes Agurnak a példája. Azért igaz az, amit Ézsaiás proféta mond a 34. fejezetben, ha jól tudom, a 16. vers. Keressétek majd az Úr könyvében, egyik a másiktól el nem tér. Amikor Agur mint egy pecsétet magára helyezi, hogy én tényleg az Úr kiválasztott profétai beszédre kiválasztott embere vagyok, akkor mit idéz? Jobb könyvét. Azt, ami megpecsételi az ő szolgálatát. Drága testvéreim, a te szolgálatodat és az én szolgálatomat mi pecsételi meg? Kik vagyunk mi ennek a földnek? Hiszük azt, hogy sokat dolgozik az Úr, és el tud menni az arab szívekhez? A totem imádó, természet imádó, színesbőrű szívekhez? Tesz különbséget? Semmi különbséget nem tesz. Agur proféta, profétai beszédet mondott. Én bevallom nektek, hogy a Számsorok könyvét nem mindig tudtam megfejteni, de hadd hangsúlyozzam, próbáljátok meg. És ne felejtsétek el, hogy profétai beszéd mindig jelképes beszéd. A sose igazi kígyót gondoljatok, meg sose igazi sasot gondoljatok, mindig jelképes beszéd. De nem adtam fel, hát ha megértem egyszer. De ezt megértettem, hogy az Úr azt a csodálatos fát, azt is jelképként tette oda. Egy fa, egy folyó két oldalán. Miért a két oldalán? Ezzel is érdemes gondolkodni. De egy biztos, hogy ő készít egy egységes népet, és a számára teljesen mindegy. Én ki vagyok? Roma vagyok, német vagyok, ukrán vagyok, orosz vagyok, arab vagyok, akármi vagyok. Egy biztos, hogy ő el tud a Szentlélek Isten által készíteni egy ember tetőtől talpig. Nem csak úgy, hogy föltegye a kérdést a kétkedőknek, hogy tudod-e, ki alkotta a földet, hanem aki még különös teológiai tanulmány nélkül is azt kérdezi olvasójától, ezelőtt 3000 évvel, tudod-e, ki ez a teremtő, és mi a neve, és mi a fiának a neve? Mi már tudjuk. Ezért áldjuk az Úr Jézust, az ő örökségéért, az ő felszólításáért, hogy én minden napon veletek vagyok a világ végezetéig, nem személyesen, de a harmadik isteni személy által, a Szentlélek által, aki munkálkodjék bőségesen a mi életünkben, kegyelme által. Amen.